Bizonyára észrevettétek, hogy a hétfők azok nagyjából az oktatás és a tudomány körül forognak itt a szabadesésben. Ez ma sincsen másképp. Képzeljétek el, hogy az ELTE informatikai karán prompt engineering kurzus indul. Aki esetleg ezzel nincs képben, ugye mit promptolunk, például a ChatGPT-t vagy a DALL-E-t, a mesterséges intelligenciához köthető szoftvereket. Aki ebben a témában ma a beszélgető partnerem, Turcsányi Szabó Márta, az ELTE informatikai kar média és oktatás informatikai tanszékének egyetemi docense. Kezit csókolom.
Szép napot kívánok mindenkinek.
Az önötlete volt az egész, igaz?
Nekem az a foglalkozásom, és világéletem azt csináltam, hogy az újdonságokat kipróbálom, tehát ez inkább egy késztetés, tehát nem tudok erre mit mondani.
És az oktatási innovációkért is önfelel, igaz?
Az oktatási innovációr felelős dékáné biztos vagyok, 6 évig dékán helyettes minőségében, és ez volt a feladatom, hogy hogyan tudnám serkenteni, javítani az oktatást, hiszen mindig is ezzel foglalkoztam, óvodáskorúaktól egészen egyetemistákig, formális és informális oktatásban egyaránt.
Akkor ön az, aki nem a vészharangot kongatja, hanem megpróbál minden innovációt a jövő szolgálatába állítani, és
igen,
nem félni.
Igen, de a vészharangot is kongatom, mert mindennek van előnye, annak van hátránya is, és arra is oda kell figyelni.
Ez most egy olyan szélsőség? Egyébként, ami miatt aztán rátérünk arra is, hogy miért lesz oktatva a prompt engineering, de hogy itt most olyan szélsőségeket érünk el, ahol muszáj kicsit félni és kongatni a vészharangot, de közben nagyon kézben tartani a változásokat?
Igen, mert hiszen ez is egy olyan innovatív technológia, amit lehet jóra is, rosszra is fordítani.
Mondd példát a rosszra majd.
Hát,
meg a jóra is,
kiszabadult
persze.
Egy olyan technológia, amit bárki betaníthat bármilyen céllal. És én rossznak nevezem azt is, hogyha rossz irányba befolyásol, nem kimondottan, hogyha támadást indít, de persze mindenfélére használható, mint az atommag is. Ebben az esetben a társadalmat kell felkészíteni arra, hogy kritikusan gondolkodjon.
Na, ki mondta azt, amit gyakorlatilag hetente, mert egy héttel ezelőtt is volt erről szó, Kárpáti Andrea volt a szabadesés vendége, ott a vizuális gondolkodást az AI-jal kötöttük össze. Lényeg az, hogy a kritikus gondolkodásnak a hiánya, illetve az, hogy kivesző félben van-e, ez a veszély megvan-e most, és hogy ezért kell ilyen oktatásokat elindítani.
Kivesző félben nincs meg, tehát inkább azt mondanám, a kritikus gondolkodást nem tanítják az iskolában.
De ez baj, hogyha eddig se tanították, nem?
Igen, borzasztó nagy baj, és erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy most elsősorban a technológiának ezen fejlődésével a kritikus gondolkodás nélkülözhetetlen lesz. Amúgy is nélkülözhetetlen, de ezek után még jobban nélkülözhetetlen lesz. Hogy ne legyenek olyan emberek, akiket lehet becsapni nagyon könnyen a technológia által.
Szintén egy vagy két héten belül volt az a beszélgetés itt ebben a műsorban, és aztán több is volt erről, hogy az álhírek azok hogyan kaptak táptalajt a mesterséges intelligenciával együtt, és hogy hogyan lehet becsapni teg az ember. És én arra azt mondtam, hogy az ösztönök, vagy az emberi ösztönök, azok mindig kivezetnek bennünket, vagy visszavisznek a természetes útra, tehát hogy fel fog éledni a kritikus gondolkodásunk. Magától nem éledne föl, csak akkor, hogyha vannak ilyen oktatások?
Hát ezt lehet egy kicsit motiválni, és kell is egy kicsit motiválni, én úgy gondolom, persze az ösztönök megvannak, akkor vannak főleg meg az ösztönök, hogyha nagyon nagy a különbség a valós és az ál hír között, uh-huh. vagy eléggé hihető tud lenni, és azért ma már egyre jobb ilyen termékeket produkálnak. Nagyon nehéz megkülönböztetni még akár szakemberek által is, hát még azok által, akik uh-huh. mondjuk azt se tudják, hogy ezt hogy lehet létrehozni, és ebből kifolyólag nem igazán figyelnek azokra a karakterisztikákra, ami megmutatkozik az álhírekben.
Nos, akkor mesél nekem egy kicsit erről a prompt engineering oktatásról.
Az informatika karon természetesen van nálunk egy mesterséges intelligencia tanszék. Én nem vagyok mesterséges intelligencia szakértő, én csak az oktatással foglalkozom, és az oktatással kapcsolatos technológiával. Tehát nekem már vannak olyan doktoranduszaim, már több mint 2 éve foglalkozunk azzal, hogy olyan chatbotokat készítünk, aminek segítségével a hallgatók tudnak tanulni, illetve hát a kurzus kiegészítéseképpen tudnak konzultálni, úgymond a chatbotokat. chatbottal. És az egészen addig folytattuk, amíg meg nem jelent a ChatGPT 3.5, és az úgy berobbant, hogy mindenki elkezdett ChatGPT-vel foglalkozni. Aha. És hát láttuk, hogy itt így a szakirodalom publikálásában nem nagyon fogunk tudni labdába rúgni, bár még egy szakirodalmat sikerült, és erre nagyon, nagyon örülünk és büszkék vagyunk, de utána elkezdtünk azt megnézni, hogy ez a fajta új technológiát hogyan lehet az oktatásba bevinni, kiegészítésképpen arra, amit már mi idáig próbáltunk meghonosítani. És hát én februárban rögtön el is kezdtem a hallgatómmal együtt az összes kurzuson bevinni a ChatGPT-t. És
nem GPT ez?
ChatGPT.
Ja, mert GPT-t tetszett végigmondani.
Elnézést, hogy
semmi baj, nem baj. GPS-vel van mindegy is igazából, tessék.
És hát próbáltuk azokat a kurzusokat, amiket én tartok, egy kicsikét felélénkíteni azzal, hogy hát van itt még egy hallgató a teremben, és minden csapathoz, mert én szeretek csapatokban oktatni, illetve hogy a hallgatók azok kollaboratív módon tanuljanak, minden csapathoz csatlakozott egy ilyen technológia, akit ugyanúgy tekintsenek, mint az évfolyamtársukat, ugyanúgy hallgassák meg, és ugyanúgy leszavazhatják, vagy ellent mondanak neki, és csak figyelembe veszik az ő tudását.
Aha.
Ez a kiinduló pont, és nem más. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy habár a mesterséges intelligencia nagyon sok feladatra képes, ahol helyettesíthet emberi munkát, itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy a mi saját intelligenciájunkat próbáljuk meg kiegészíteni, kiterjeszteni egy olyan irányba, aminél utána mi hozzuk meg a döntést.
Magyarul, aki hülye, annak a ChatGPT is hülye lesz.
Pontosan, az nem fog tudni, mit kezdeni vele.
Ah, mondjuk ez erősen szubjektív. Ki nem. De ugye még mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, arról is szó volt, hogy ugye ma félnek a fotósok, félnek a grafikusok, a kreatívok, a filmírók, a színészek, a rendezők, tehát sokan láthatjuk is, hogy a világban vannak megmozdulások. Volt egy olyan petíció is, amit tudósok írtak alá, hogy ne fejleszék tovább a mesterséges intelligenciát, szóval egy csomó mindenkin azt érzem, hogy fél, de hogy ezek a félelmek talán ő jobban belelát, hiszen azt is említette még mielőtt belekezdtünk ebbe az adásba, hogy az 50-es évek óta velünk van a mesterséges intelligencia, szóval ezt a félelmet, ezt hogyan lehet csökkenteni, hogyan lehet megérteni, hogy valójában mi történik, mert a félelem az talán inkább az ismeretlenségből jön.
Igen, a félelem az valóban az ismeretlenségből jön. Kutatások kimutatták azt, hogy ha valaki nagyon keveset használja, akkor kevésbé találja hasznosnak, és kevésbé találja félelmetesnek. Viszont minél többet használja, annál hasznosabbnak tartja, és annál jobban fél tőle, mert tudja, hogy mire képes.
Hoppácska. Én pont az ellentetjét gondoltam. Minél többet használjuk, annál jobban megismerjük, és annál kevésbé félünk tőle, mert az ismeretlentől félünk. Itt most igen. Ez paradox egy picit nekem.
Igen, ez engem is nagyon meglepett, viszont van benne magyarázat, tehát hogyha nem tudjuk, hogy mire lehet használni, akkor mitől féljünk?
Uh-huh.
Például nem tudjuk azt, hogy minket át lehet verni, de nagyon könnyen.
Igen. Szóval a kritikus gondolkodást, azt, ahogyan az oktatásba ezt beviszik, picit én elkésve érzem ezt. Igazam van vajon? Mert lehet a kritikus gondolkodást, azt már az általános iskolában 40 évvel ezelőtt elkezdtem volna.
Ez így igaz, igen, de hát a tananyag, tananyagnak volt mindig főszerepe. Hát én már nagyon régóta foglalkozom azzal, és próbáljuk is bevinni a közoktatásba, hogy a probléma megoldó gondolkodás, a komplex probléma megoldó gondolkodás az, amire szükség van. Mi csináltunk is ilyen foglalkozásokat a közoktatás irányába, még a team kihívás játékok a 2000-es évekbe 10 évig csináltuk, gyakorlatilag a tanárképzés oktatóival állítottunk fel olyan versenyeket, első fél évben felállítottak a versenyt, második fél évben pedig lejátszották. Nagyon komplex problémákat kellett megoldani informatikai eszközök segítségével. Én maximálisan ennek vagyok a híve, hiszen a jövőt nem a fix tudás, amit a tanár is tud, azt tudja megoldani, hanem ezen tovább kell lépni, tehát keresni kell az újdonságot. Erre lehet bukni is, lehet sikereket is elérni, de mindenképpen kritikusan kell elébe nézni az újdonságoknak. És így próbáltuk fejleszteni a diákokat, tehát erre nagyon nagy szükség van, mert nem szabad elfogadni, hogyha valaki azt mondja, hogy ez fehér, vagy az fekete, annak hatalmas nagy árnyalatok is vannak között, tessék szesen megtalálni a pontos árnyalatot, és akkor utána tovább haladni.
Itt említette a megszerzett tudást, hogy az már nem feltétlen lesz előny, ha valaki megszerez egy tudást, és az ott van az a tudás, hanem hogy a komplex gondolkodás, hogy az újdonságokra legyünk nyitottak. Na de mégis mi a helyzet a megszerzett tudással? Azért azt ki nem dobhatjuk a kukába. Lehet, hogy azt ma meg lehet szerezni sokkal könnyebben, meg már nincs rá olyan formán szükség, mint régen volt, nem kell emlékezni, de ettől függetlenül azt mire lehet ma használni? Ez kicsit olyan, mint hogyha na jó, ez a cipő már nem jó, meg elkopott, meg nem divatos, kidobom. Tehát azért a tudással nem ez a helyzet.
A tudás az nagyon fontos, csak legfeljebb nem kell minden egyes részletét megjegyezni, de tudni kell azt, hogy hol tudok hozzáférni a részletekhez.
De itt megint a hozzáférés a lényeg.
Igen, a hozzáférés. Hát én általában azt szoktam mondani, hogy nagyon régóta, évtizedek óta, hogy a számítógépemet azért nem adom ki a kezemből, mert az az agyam, a memóriámnak a kiterjesztése. Most pedig úgy mondanám, hogy a számítógépemet azért nem adom ki, vagy a mobilomat a kezemből, mert az a tudásomnak is a kiterjesztése. Utána nézek, hogyha valamit nem tudok.
Mi a helyzet a nyelvtudással? Erről sokan beszéltek, hogy hát korábban az, hogy nyelvet tudunk, az egy olyan világot nyitott ki előttünk, például kinyitotta konkrétan a világot, tehát tudtunk utazni, hogy ma már viszont a zsebünkben a telefon és olyan nyelvi programok vannak, amik igazából saját nyelvemen meg tudom értetni magamat a telefon segítségével. Szóval aki perfekt beszél bármilyen nyelven, az most egy másodlagos, harmadlagos tudásnak számít?
Dehogy. Hát először is, hogyha valaki minél többet és szertágazóbban tanul, annál bonyolultabban tekeredik az agya úgy, hogy komplexitást növeli vele, a nyelvekről nem is beszélve, mert a nyelvekkel együtt kultúrákat is megtanul, és gondolkodási igen. formákat.
De erről egy mai fiatal ugyanígy gondolkodik?
Szerintem sokkal jobb a helyzet a mai fiataloknál a nyelvtudással kapcsolatban, és én ennek nagyon örülök. Én azért már nagyon régóta nemzetközi szinten dolgozok, és dolgoztam is ki olyan kurzusokat, úgynevezett MOOC-okat, ez a Massive Open Online Course, az a hatalmas mennyiségű hallgatót befogadó kurzusok, amik a világ összes pontját el tudják érni, és igen szomorúan láttam azt, hogy amíg azokban a kultúrákban, ahol szomjaznak a tudásért, ott pillanatok alatt felfogják azt, hogy a technológia segítségével, ha bár nem tudnak angolul, mert ez angolul volt, technológia segítségével mindent át lehet hidalni. Ha ő tanulni akar, akkor megtalálja azt a technológiai eszközt, amivel ő transformálja azt a tudást és vissza. Tehát örömmel láttam, hogy én különböző nyelvű tanulókkal, a fordító segítségével beszélgettem a fórumokon, de sajnos nem nagyon láttam olyan magyar hallgatók, akik megmertek úgymond szólalni ezekben a tartalmakban.
Ez továbbra is zavarni fogja azt, aki nem beszél. Tehát nem fogja azt érezni senki, hogy az eszközök majd kiváltják azt annak a tudásnak a hiányát.
A kíváncsiságra hatalmas nagy szükség van. Uh-huh. És ez a másik természetesen, amit én nagyon fontosnak tartok az oktatásban, hogy keltsük fel az érdeklődését, és ez persze... élvezettel. Én az élmény alapú tanulás és tanításnak vagyok a híve, és úgy gondolom, hogy így lehet felkelteni. Tehát érdeklődjön a világ dolgai iránt, különben semmit nem lehet megtanítani annak a gyereknek, aki nem érdeklődik. És úgy látom, hogy még itt is nagyon sok fejlesztésre van szükség.
Azért érdekes, amit mond az élmény alapú oktatásról, mert ahhoz kell a motiváció is. Az élmény alapú oktatáshoz kell az oktató motivációja is, nem csak a gyerek és a befogadó motivációja. Tudjuk mind a ketten, milyen helyzet ma Magyarországon az oktatás területén. Van arra esély ön szerint, hogy ez az élmény alapú oktatás és a motiváció záros időn belül visszatér?
Egyszer egy brazil professzor azt mondta, és nagyon viccesnek és valósnak tartottam, hogy egészen a formális oktatásig megvan az élmény alapú tanulás, és aztán sajnos a formális oktatás az kiírtja, nem csak Magyarországon, máshol is, és a formális oktatás után folytatódik ez a fajta, mert hogy élmény alapú, hiszen csak abba az irányba érdeklődik az ember, ami valóban felkelti az érdeklődését. Azzal, hogy bemegyünk egy iskolába, és ott azt mondják, hogy ma erről fogunk tanulni, hát ha éppen nem érdekel. Ezért van nagyon fontos szerepe a tanárnak, hogy minden egyes esetben tudja összekötni a gyerek világával, amivel foglalkozik a gyerek, hogy miköze ennek, amit éppen ma meg szeretne tanulni, és nem abból kell kiindulni, hanem ami éppen motiválja azt a gyereket, és áttérni arra, hogy hogy fogja segíteni azzal a témával való megismerkedését.
De ehhez kell a motiváció.
Igen. Látom, hogy a tanároknak, mert természetes, hogy a tanárokban itt és a szülőkben van itt ez a szerep, hogy a szülők mindig vigyék el olyan helyekre, ahol felkeltik az érdeklődését a gyereknek. Az iskola is ne csak a négy fal között tanítson, hanem menjen ki az udvarra is. Hát ott van a biológia az udvaron. Tehát induljanak ki abból, amilyen környezetben a gyerek él és tanul, és ahhoz viszonyítva nézzék meg, hogy mivel tudnak hozzáadni az ő tudásába, mivel tudna fejlődni a gyerek. És azt mondanám, hogy nem abból kiindul, hogy mit kell megtanítani, de sajnos ma ezt kérik számon ugye a tanároktól, hanem hogy a gyereket hogyan lehetne fejleszteni abból a tudásból, ahol van, a következő lépésig. Hmm. Ez ugye az egyénre szabott tanulás, mindenkit arról a szintről, ahol éppen van, ebben kell segíteni. Nem a konfekciós tudásra van szükség, hanem az egyénre szabott fejlesztésre. Hmm. És itt meg kell szólítani minden egyes gyereket, és hát tankönyvekbe nem feltétlenül tankönyvekből kiindul, ezt nem feltétlenül lehet használni. Én azt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy a tankönyv az olyan, mint egy telefonkönyv. Az valahol ott benne kell, hogy legyen, viszont ahhoz az oldalhoz nyúljon éppen, amire szükség van, és ne pedig lineárisan végigvegye.
Ha jól értem, akkor az oktatás jövőjét abban látja, hogy egyrészt a kritikus gondolkodással, másrészt a kíváncsisággal az egyén felelősségét keressük. Igen, de az egyén felelőssége mondjuk egy 7 éves gyereknél, ott az leginkább abban rejlik, hogy a szülő hogyan tud a gyerekkel kommunikálni az oktatásról, vagy a megtanulandó tananyagról.
Nem feltétlenül. Láttam én már erre nagyon jó példát Norvégiában, ahol az elsősöket kezdik el így tanítani, hogy megértetik velük, hogy az ő felelősségük a tanulás. És a tanár minden egyes hét elején minden gyerekkel leül külön-külön, természetesen vannak ilyen közös téma felkeltő foglalkozások, és utána mindenkinek a saját ütemébe kell azzal a témával foglalkozni, miközben a tanár leül egy-egy gyerekkel, és megbeszéli velük, hogy mire fogsz vállalkozni ezen a héten, hogy mennyit fogsz megcsinálni ezekből a feladatokból. És a hét végén megkérdezi tőle, hogy na, mit tudtál megvalósítani. És akkor a gyerek az mondja el őszintén azt, hogy hát sajnos nem tudtam megcsinálni, mit volt a nagymamám, és mit tudom én, fájt a lába, és segítettem neki, és azt el kell fogadni, és akkor a tanár mondja, hogy jó, rendben van, akkor azt most tudsz egy kicsikét esetleg gyorsabban haladni a következő héten. És a gyerek úgynevezett szerződést köt a tanárral, hogy ő mit fog vállalni a következő hétre, és milyen ütemben fog haladni. Tehát ilyen szempontból a gyerek mindegyike másféle ütemben halad, vannak közös foglalkozások, ahol ugye felkelti az érdeklődésüket, de vannak egyéni beszélgetések, ahol egyéni szerződéseket köt a gyerekekkel. Ezt már meg lehet csinálni kisgyerekekkel, úgy gondolom, hogy ezt elsőbe kell kezdeni.
Mit mondod, hogy ez hol van?
Norvégiában.
Norvégiában. Na, ezt kívánom mindannyiunknak, hogy olyan lehetőségeink legyenek az oktatásban, Magyarországon is, mint Norvégiában. Turcsányi Szabó Márta, az ELTE informatikai kar, média és oktatás informatikai tanszékének egyetemi docense a vendégem, akivel folytatjuk még a Prompt Engineering részleteivel pár perc múlva. Maradjatok még!